Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 357. dicséret első és második versét énekeljük. Jézus, én bizodalmam és megváltóm életemben. Jézus, én bizodalmam, és megváltom életemben. Benned van nyugodalmam, nem kell semmit A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Dimitrov Péter testvérünktől, aki 40 éves korában hirtelen hunyt el. Valamint a ránk következő héten temetjük 27-én Finta Gáspár testvérünket. Isten adjon vigasztalást szeretteiknek. A ránk következő hét a reformáció hete. A szokott rendben együtt leszünk a csepeli négy protestáns gyülekezet, négy este, szerdától szombatig, mindig változó helyszínen. Szerdán kezdődik ez a sorozat, szerdán este 6 órakor itt a gyülekezeti termünkben, tehát nálunk kezdődik, ide várjuk a kedves testvéreket. Egy kis teával és süteménnyel is szeretnénk készülni. Egyébként a hétnek a rendje ki van téve a hirdetőtáblákra. 31-én szombaton, ha nem esik az eső, akkor gyülekezeti kirándulást szervezünk a budai hegyekbe. Mindenkit szeretettel várunk. Időset is, fiatalt is, nem lesz túl nehéz a terep. 9 órakor találkozunk itt a parókiánál. November 7-én, tehát tegnaphoz 2 hétre, női csendes napunk lesz. Erre a gyülekezet minden nőtagját, szintén korra való tekintet nélkül szeretettel várunk. Az imádság lesz a téma, vendég szolgálattevők lesznek, és erre az alkalomra finom házi süteményt is szeretettel fogadunk, aki tud hozni. A presbiter testvéreket kérem, hogy rövid gyűlésre a hivatalba jöjjenek az istentisztelet végeztével. Most pedig hallgassuk meg a főgondnok úrnak a beszámolóját.
Kedves testvérek, áldás, békesség! Mint ahogy ismeretes, minden presbiteri gyűlés után tájékoztatjuk a gyülekezetet a presbiterium döntéséről, most is ezt tenném. Október 17-én presbiteri gyűlést tartottunk, a következő témaköröket beszéltük meg. A HECS pályázati missziós munkában való feladatokról beszélt tettük meg a gyülekezet presbitériuma, a gyermekfoglalkozásokat a Lajtiskola helyett gyülekezetünk ifjúsági helységében vagy a megfelelő helyszínén, szerint külső helyszínen szeretnénk megtartani, havi egy alkalom helyett hetenként vagy két hetenként egyszer alkalommal. Játszóházat szeretnének létrehozni, önképzőkörszerű foglalkozásokkal, ugye színdarab bemutatással. Az eszközöket a HECS pályázati pénzből tervezik végrehajtani. A presbitérium a mai ülésén fog dönteni ennek a lehetőségnek a végrehajtásának módjáról. Olyan határozott született, hogy megkértünk a szolgáló testvérünket, hogy készítsen munkai missziói munkatervet az év november és decemberi hónapjára és a javasolt időpontok és a munkatársak megjelölésével. Ez lesz a mai napi presbiteri ülés témája ennek a megbeszélése. Szó volt az akadálymentesítési programról, a jelenlegi helyzetről. Ugye, mint tudjuk, a templomba járás ugye akadálymentes, de az épület nem teljes mértékben. Hallókészülékek fel vannak szerelve, nagybetűs énekes könyveink vannak. Az alkalmanként a szöveget ki tudjuk vetíteni most már. Gyülekezeti újságunk már készült nagybetűkkel. Probléma ugye a keskeny ajtónyílások és a közlekedők. Szóltunk a Bamabuma körről, a hátrányos kismamákkal való foglalkozásról, az óvodai és az iskolai hittan indításának gondjairól, és megállapodtunk, hogy havonként imaközösségben fogunk beszélni a gondjainkról, problémáinkról, és imádságban fogjuk a hittanos gyerekek szolgálatát végezni. A keresztelőkről beszéltünk, a keresztelés szükséges feltételek meglétét beszéltük meg, és az, hogy folyamatos kapcsolattartás történik majd a konfirmandus, keresztelő és az esküvős családokkal is. Nagyon fontos kérdésről beszéltünk még, az idősek, gyülekezetünk idős és beteg szükségben élő testvérekkel való kapcsolattartás kialakításáról, segítségükről, a diakóni szolgálatra való több figyelem fordításról. Különböző programok szervezéséről lesz még szó. Fontos kérésem lesz a gyülekezethez, minden gyülekezettagot szeretnék megkeresni adategyeztetés céljából, akár szolgálati területekben, és egyébben miben tudunk segíteni a gyülekezeti tagoknak. Tehát ez azt jelenteni, hogy nem, ha nem zavarja önöket, kérem segítség a munkánkat, egy-egy presbiter szolgáló testvérünk az adatokat fölírná, telefonszámokat egyeztetnénk, e-mail címeket egyeztetnénk, hogy jobb kapcsolattartás véget, hogy a gyülekezet kapcsolata jobb lenne a gyülekezettel. Presbiterekkel együtt. Kedves testvérek, mint ismeretes, hogy elindult a egyházmegyei és az önkormányzati támogatásból a épület felújítása, munkálatai. Gyakorlatilag az összes tűzvédelmi és katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően elvégezte a kéményfelújítást a gyülekezet, de még hátra van kb. 3 hét olyan komoly tevékenység, ami egy kicsit a türelmüket fogja kérni. Lesz majd áramszünet, gázszüneti szolgáltatás, illetve a templom megközelítése is nehézkes lesz a következő időszakban. Kedves testvérek, szeretnék röviden szólni adományainkról. Akik pedig hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt, így a apostolok cselekedetei 2:44-es részben. Forintjuk útját, bár reménység szerint mindenki tudja, mégis úgy gondoljuk, fontos újra felemelíteni. Gyülekezetünk fenntartásáról, a feltétlenül fontos napi működésünket biztosító kiadásokon túl, szeretett szolgálatra, mások megsegítésére, valamint gyülekezetünk növekedését célzó missziós célokra fordított összegről kizárólag gyülekezetünk tagjai gondoskodnak önkéntes adományaikkal. Bevételeink és kiadásaink 3 fő része hozhatóak. Fenntartói járulék. Az erre a célra befizetett összeg a gyülekezet fenntartását szolgálja. Közüzemi számlák, illetmények, bérek, járulékok, biztosítások. A be nem érkező hiányzó összeget más bevételek terhére kell biztosítanunk. A persei adományok a kálvini egyházban hagyományosan a szeretett szolgálat és a missziói ügyeit szolgálja. Hála Istennek döntő többségében ilyen célokra hirdetjük és fordítjuk, de mivel a fenntartói járulék össze nem fedezi mindennapos kiadásokat, havonta néhány persenypénzt a gyülekezet fenntartásának céljára kényszerülünk fordítani. Az adományok, melyek lehetnek céljellegű, vagy mindig valamilyen nagyobb felújításra, fejlesztésre vonatkozom, most éppen itt a gyülekezeti terem témájáról van szó, vagy éppen a kémények felújításáról, vagy ifjúsági tábor megrendezésére. Azzal tudjuk csökkenteni, hogy a munkák egy részére egyházmegyei építési és önkormányzati pályázati támogatást kérünk. Ezt tettük most is, hiszen önerőből sajnos ezt a feladatokat még nem tudjuk végrehajtani. Fontos, Istennek tetsző volna, hogy a sok egyéb munka önkéntes felajánlásból személyes szolgálattal készülne el. Emiatt keresjük a testvéreket, és kérjük majd a segítséget, hogy ki miben tud segíteni, és mi miben tudunk majd a testvéreknek segíteni. A közös szolgálat nem csak anyagi javainkban jelentene előlépést, és a megtakarít összeg nem csak a fenntartó járulénál jelenkező hiányt pótolna, hanem gyülekezetünk szeretett közösségét is erősíteni. Szeretnénk, ha minden ékesen és szép rendben történne gazdálkodásunk terén is. A fenti cél eléréséhez mindenkinek szükséges, hogy növekedjen pontosabban, rendszeresebb legyen a fenntartó járulék befizetés. Hálásak vagyunk, és egyre többen elfogadják azt a kérésünket, az önkéntesség elvét fenntartva, hogy éves érdemük 1%-át fizessék be fenntartó járuléknak, és azon felül dobjanak a persejbe szeretett szolgálatba, missziói célokra, adakozzanak tehetségük szerint, külön a meghirdetett célokra. Kérjük, aki még nem tette meg, fizesse be erre az évre szánt fenntartó járulékát, csekken, átutalással, a honlapon, illetve a újságban is megjelent folyószámlára, vagy személyesen a lelkész hivatalban, illetve az illatterjesztésnél a testvéreinkkel. Köszönünk minden szívű jó adományt, hisz tudva, hogy a jó kedved lakotót megáldja az Úr. Áldás békesség, köszönöm szépen!
Köszönjük, és hirdetem még, hogy a mai persely pénzazsinat rendelkezésének megfelelően egy közös cél érdekében valósul meg az adakozás. Az erdőkertesi református templom építése javára megy a mai persely adományunk. Most a 80. zsoltárt keressük meg az énekeskönyvből, énekeljük az első versét és az utolsó hármat, a 80. zsoltár első, 9., 10. és 11. verseit, hallgasd meg Izrael pásztora. Hallgassuk meg Isten igéjét, a Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele, 15. fejezetének válogatott verseiből. A test feltámadása. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad. És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzájét vagy valami másét. De az Isten olyan testet ad annak, amelyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme, titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan minnyájan elhunyni, de minnyájan el fogunk változni. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Isten áldja meg szívünkben igéjét, hogy ne csak a fülünkkel halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Most fennállva kérjük Istent imádságban ezért. Magasztalunk téged, mindenható Istenünk, aki életnek és a halálnak ura vagy, aki ezt az egész teremtett világot és a történelmet összefogod és igazgatod. Köszönjük, hogy neked csodálatos terveid vannak. Köszönjük, hogy mindez csak előkészület és előszobája az örök életnek. De köszönjük, hogy ez az előszoba nagyon fontos. És köszönjük, hogy erre megvan neked az aprólékos terved, hogy mi mire való benne. Köszönjük különösen azt, hogy eljöttél közénk, és meglátogattál minket. Ez volt a terveidnek a középpontja, hogy Jézus Krisztusban nem, hogy magunkra hagytál volna, hanem felvállaltad a legnehezebb, leglehetetlenebb feladatokat ebben a világban. Hogy mindazt helyrehozd, amit mi elrontottunk, hogy a bűneink büntetéseként szenvedj, és így válts meg minket. Köszönjük Jézus Krisztust, a te emberedet, akiben te jöttél közénk ebbe a világba. Köszönjük, hogy hihetünk benne, és így értelmet nyerhet mindennapos küzdelmünk. És köszönjük a történelem tanítását, köszönjük azokat, akik előttünk jártak, akiknek az élete ugyan bevégződött itt ezen a földön, és testük el is porlatt, de akik maradandó munkájukat, kezük nyomát itt hagyták ebben a világban. Köszönjük azokat, akik a népünkért, annak szabadságáért harcoltak. Hálásak vagyunk a szüleinkért, mindazokért, akiktől hallottunk rólad. Könyörülj rajtunk, segíts, hogy méltó utódaik legyünk, segíts, hogy mi is rád figyeljünk, és tőled nyerjük az erőt a mi küzdelmeinkre a magunk helyén. Jézus Krisztusért kérünk, segíts erre szent lelked által az igéből. Amen. Énekeljük a 172. dicséretet. A 172. dicséret így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.
Segedelem nélkül.
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írt levele, első levele, 4. fejezetében található a 13. versben a következőképpen. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és úgy szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Foglaljuk el helyünket. A második helvét hitvallás fejezeteit tárgyaljuk sorba, és nem véletlen, hogy éppen erre az időszakra esett ez a fejezet, amelyik a keresztjén embernek a halottak körüli teendőjéről beszél. Tudjuk, hogy a reformációt éppen azért robbantotta ki ebben az időszakban Luther Márton, mert pontosan ez a kérdés volt az, ami nagyon feszítette őt. Látta maga körül az embereket, és úgy látta, hogy félre vannak vezetve. Pontosan arról van szó, ami az ige így mondta, hogy nem szeretnénk, ha tudatlanok lennétek a halottak felől, és Luther Márton pontosan azt látta a környezetében, hogy az emberek tudatlanok voltak, sőt, tudatosan félrevezetettek voltak a halottaik felől. Hogy jöttek bűnbocsátó cédula árusok, akik hirdették azt, hogy pénzért segítséget kaphatnak a halottak, hogy ne szenvedjenek, és Luther Márton nagyon jól tudta, hogy ez az akkori egyháznak a fogása volt arra, hogy pénzt csikarjon ki az emberektől. Hogy ez tulajdonképpen egy lelki zsarolás volt, arra építették mindezt, hogy mindenkinek a lelki ismerete valahol sérült, ha a halottaira gondol, hogy segítette rajtuk eleget az életükben, hogy úgy élte, hogy Istenhez találtak, és mindenki nagyon szeretne éppen ezért még segíteni az utolsó utáni pillanatban is a halottján, és ezért hajlandó anyagiakat áldozni. De Luther Márton tudta, hogy ez egy vágyálom, ami teljesen hamis. Tudta, hogy a Szentírásban ennek nyoma sincs, hogy a halottaink sorsán bármit tudnánk változtatni, a földi életük után mi földön élők. Semmi befolyásunk nincs, ez egyértelmű a Bibliából. Ezt 500 évvel ezelőtt Luther Márton újra felfedezte, és elkezdte hirdetni, és sajnos azt tapasztalom, hogy ez a reformáció felfedezései közül az, amelyik a legkevésbé ment át a köztudatba. Úgy kell mondanom, hogy ez a legnagyobb métej, ami még ma is mérgezi az embereknek a szívét. Akárhány gyászolóval találkozom, Még azt kell mondanom, még a református, még a templomba járó, sőt, még a hívő emberek között is, ezek a szófordulatok ott vannak, hogy imádkozzunk érte, netán imádkozzunk a lelki üdvéért, és ezt én nagyon szomorúnak találom. Hiszen itt az ige világosan mondja, hogy nem szeretnénk testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és úgy szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. A Biblia világosan beszél arról, hogy a halottakkal kapcsolatban mit gondoljunk, és mit tehetünk az érdekükben. Azt mondja a Biblia, hogy az érdekükben, amíg élnek, addig tehetünk bármit. Abban a pillanatban, amikor meghaltak, elkerülnek a mi fennhatóságunk alól, átkerülnek a mindenható Istenhez, az ő kizárólagos fennhatósága alá, ő fogja megítélni, elbírálni őket, és ehhez már mi semmit nem tudunk tenni. Jajonghatunk, jajveszélkelhetünk, rimánkodhatunk, sírhatunk, ez semmit nem fog változtatni semmin, legfőjebb a lelkünket viszi egy rossz irányba. Hiszen a Biblia sehol nem mond példát arra, hogy bárki benne halottakért imádkozott volna. Többek között azért kellett a Bibliához még könyveket hozzátennie a katolikusoknak, nem ők tették hozzá, hanem ők egy bővebb válogatást fogadtak el az Ószövetségből, nem azt, amit a zsidók elismertek, hanem egy régebbi, igazán zsidók által később el nem ismert válogatást tettek magukévá. Ezt úgy hívják, hogy Septuaginta, 70-es fordítás, görög nyelven maradt ránk, és ez több könyvet tartalmaz, mint a mi Ószövetségünk, éppen azért, mert az egyik könyvben van erre példa, hogy a makkabeusok felkelésében sokan elhunytak, és a makkabeusokról írott könyv, ami az Ószövetségünkben nincs benne, de ebben a zsidó szent gyűjteményben benne van, az tartalmaz imádságot a meghaltakért. De úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy mai állapotában a Bibliánk nem tartalmaz egy imádságot sem halottakért. Mert nem kell, nem szükséges és fölösleges halottakkal foglalkoznunk, imádkoznunk értük. Ez jó lenne, ha a Szentlélek megvilágosíthatná nekünk, megérthetnénk, és egyszer s mindenkorra megszűnnénk úgy gondolkozni, hogy bármi ilyen imádságnak bármi értelme lenne. Mi tehát a Szentírás szerint a feladatunk, kapcsolatunk a halottainkkal? Hát az embernek a Biblia három aspektusát, három nézőpontját tárja elénk. Azt mondja, hogy az ember egyrészt test, itt ezen a földi világon, másrészt egy emberi lélek, földi lélek, és harmadrészt pedig egy örökkévaló Istentől kapott lélek. Nézzük meg mind a három szempontot, hogy vajon mi a teendőnk a halottainkkal ebből a három szempontból. Először is mi a teendőnk a testükkel. Erről a hitvallásunk annyit mond, hogy tisztességes módon el kell temetni. Tehát gondoskodni kell a hátra hagyott testükről a halottainknak. A Biblia látásmódja szerint a test az nem az az ember, aki volt, hanem az csak egy ruha, amit itt hagyott a holttest, és az csak egy épület, egy hajlék, egy sátor, amiből már kiköltözött, és ami összeomlott. Tehát olyan, mint egy csigaház, ami itt maradt lakó nélkül. Hát a testünk éppen ezért azzal semmi más dolgunk, mint hogy átadjuk az enyészetnek. Persze Isten gondoskodott arról, hogy az embereknek ne legyen kedvük foglalkozni a holttesttel, hiszen azért oszlik el olyan hamar, és az oszlásnak azért van szaga. Hogy mi tudjuk, hogy nem kell foglalkoznunk a holttestekkel. Persze a pogány népek kitaláltak bebalzsamozást, hogy csak azért is foglalkozzanak a holttestekkel, és tartósítsák. Ez Isten azt mondta, hogy nem kell vele foglalkozni. Adjuk át az enyészetnek. Az Ószövetségben az volt a gyakorlat, hogy barlangokba, üregekbe tették a holttestet, rátettek egy jó nagy követ, és aztán messzire elkerülték. Hogy még véletlenül se bontsák fel ezeket a barlangokat kíváncsiságból, ezért fehérre meszelték a követ, hogy egyértelmű legyen, hogy ez milyen célt szolgál ez a barlang. És elkerülték messzire. Nem foglalkoztak vele. Ennyi. Ehhez képest a mai ember nagyon sokat foglalkozik a fizikai dolgokkal a holttest körül. Nem mindegy, hogy milyen koporsót kap, nem mindegy, hogy milyen urnába teszik, nem mindegy, hogy milyen szertartás lesz a temetésén, nem mindegy, hogy milyen lesz a síremlék, és így tovább. Ez a szokás nem a Bibliából ered, sőt. Azt gondolom, hogy a Biblia szelleméből és a lelkületéből ez nem következik. A halottakkal, a holttestekkel fizikai módon nem kell semmit foglalkoznunk, átadjuk az enyészetnek, és ennyi. Ezért mindegy, hogy hogyan történik a dolog. Természetesen a legértelmesebb módja az eltemetés. Mert mégpedig egyszerű koporsóba nem kell tölgyfa meg kemény, hanem egyszerű puha fa koporsóba, akár koporsó nélkül is földbe tehetnénk, átadjuk az enyészetnek, és akkor belekerül újra a test a természet körforgásába, az a sok-sok szerves anyag megtermékenyíti a földet, ez így van rendjén. Ami itt marad, az jó, ha hasznosul. Ennyi. De mivel egy városban nehéz helyet találni, ugye ez a modern ember problémája, meg mivel csomó panelház van, amelyhez nem tartozik kert, ahová el lehetne földelni, ezért nyilván az elégetésnek is van helye. Semmi probléma és gond azzal, a Biblia szerint sincs. Amikor egyszer erről szól a Biblia, hogy megjegyzi, hogy egy király elégette a másik királynak a testét, azt azért emlegeti, mert abban a korban ez nem volt szokás, és azt kifejezetten a megszégyenítés, megsemmisítés miatt tette, tehát rossz lelkülettel. Egyébként az égetés ellen senkinek semmi kifogása nincs a Biblia szerint. gyorsabban adtuk át az enyészetnek. Én azt mondom, hogy még így is túl sokat foglalkozunk vele. Mire gondolok? A hamvakat őrizgetjük. Akár otthon, akár másutt foglalkozunk vele, újra meg újra. Vagy ha már szétszórjuk, akkor nagy szökőkút, játékot és ünnepséget rendezünk neki. Nem kellene. A Biblia szerint talán a Biblia szellemében a legjobb az lenne, hogyha megbízást adnánk a krematóriumnak, hogy a maradványokkal rendelkezzenek ők, tegyenek azt, amit szoktak, ássák be a földbe, ennyi. A hitvallás az két dolgot mond, azon kívül, hogy gondoskodjunk az eltemetésükről, a halottaknak, hogy az enyészeté legyen a testük, ápoljuk az emléküket, illetve gondoskodjunk az itt maradt szeretteikről, az özvegyeikről és árváikról. Ezt a két dolgot mondja. Ez a két fontos dolgunk van. Ápoljuk az emléküket. Tehát egy nem fizikai és testi dolgot mond. És azt gondolom, hogy az emléküket nem úgy ápoljuk, hogyha építgetünk nekik síremlékeket, meg különböző virágcsokrokat viszünk és koszorúkat halmozunk oda. Az emléküket úgy ápoljuk, ha emlékezünk rájuk. Hálás szívvel és az Istennek megköszönjük őket. Azt gondolom, hogy a modern kor igazán kitalálhatna valamit, és elterjedhetne ebben a modern korban valami keresztjének megfelelő lelkületű halottakkal való foglalkozás. Arra gondolok, hogy lehetne egy fájlt készíteni, amire rátesszük mindazt, ami jó volt, amire emlékezünk, amit megköszönünk Istennek a halottal kapcsolatban, keresztjének akár igéket is tehetnek rá, lehetnek ott fényképek, sok minden, és akkor az ott van. És egy-egy évfordulón, vagy amikor gondoljuk, akkor azt elővesszük, megnézzük, akár lehet annak a helye itt a templom, akár megkérhetjük a lelkészt, hogy segítsen nekünk hálásan emlékezni, de több nem kell. Emlékezzünk. Valami jó, modern módszert ki kellene erre találni, hogy megszűnjék ez a sok-sok fölösleges dolog, hogy nem tudjuk hova tenni a sok betont, a sok koszorúdrótot és a sok minden fölösleges tárgyat. Azt mondja a hitvallás, emlékezzünk rájuk hálás szívvel Isten előtt. A másik fontos feladatunk, hogy gondoskodjunk az itt maradt hozzátartozóikról, özvegyeikről és árváikról. Tehát, hogy ne legyünk olyanok, mint az indiaiak, akik az özvegyeket is elégették, hogy ne legyen gondjuk velük. Nekünk föl kell vállalni, hogy gondoskodjunk azokról, akik itt maradtak. Keresztény kötelességünk. Aztán van a halottaknak lelkük is. De ezzel aztán főleg nem kell foglalkoznunk, hiszen a lelkük az erre a földre szólt. Addig tartott a lehetőség, hogy a lelkükkel foglalkozzunk, amíg éltek. Mert a lélek az arra való, hogy kapcsolatot ápoljunk vele. Beszélgessünk, vigasztaljuk, bátorítsuk, helyreigazítsuk. És valami nagy dolgot mond ezzel kapcsolatban a Szentírás, hogy amikor egy-egy élőnek a lelkével foglalkozunk, tehát beszélgetünk vele, erősítjük, helyreigazítjuk, akkor olyan valamit teszünk, ami kihat az örökké valóságra. A halottnak az életét, az örökké valóságban elfoglalt helyét igenis befolyásolhatjuk, de nem a halála után mondott imákkal, hanem azzal, hogy beszélgetünk vele, hogy segítünk neki békességet találni, segítünk neki hordozni a terheit, segítünk neki utat találni Isten felé. És ez kihat az örökké valóságra. Számtalan helyen mondja az Új Szövetség is, hogy ha megbocsátjuk a földön a bűneit, akkor meg lesz bocsátva a mennyben is. Az örök életre kihatásra lesz az, amit életükben tettünk velük, amit mondtunk nekik, ahogyan viselkedtünk velük, amit láttak tőlünk. Az örök életükről nem a haláluk után kell gondoskodnunk, hanem itt és most az életükben. És ez nagyon fontos feladat. És itt megérkeztünk az örökké való lelkükhöz. A földi lelkükkel való foglalkozás ezt célozza, hogy az Istentől kapott örökké való lelkük megszülessen, életre keljen, hogy legyen Istennel kapcsolatuk, mert ettől él igazán az ember. Ez a feladatunk, hogy magunkban is engedjük, hogy Isten életre támassza a vele való kapcsolatot, közösséget, hogy megértsük az ő szeretetét, elkezdjük szeretni, megérteni az Istent, és egyre többet odaadni magunkból, kinyitni magunkból, odaadni neki, és neki élni. És a többiekkel szemben is ez a feladatunk és kötelességünk. Mert ez a cél, hogy majd lesz egy örökké való világ, ahova bekerülünk, amelyik tulajdonképpen már itt is ott van, mindenütt. Csak nekünk még nincs lehetőségünk belelátni ebbe az örökké való világba. Mert mi kaptuk ezt a 3,5 dimenziót, amiben élünk. Az összes többi dimenzió is itt van körülöttünk. Az Isten országa itt van, de mi csak egyféleképpen nyithatunk, hogyha Istent keressük. Isten adta az örökké való lelkünket, hogy antenna legyen az örökké valóság felé, de egy személyes antenna, amelyiknek az Isten telefonszáma, az Isten e-mail címe van betáplálva és megadva, és csak arra felé van kapcsolatunk. Mert erre van szükségünk. És majd, ha oda kerülünk, akkor lesz kapcsolatunk a többi meghalttal is. Mert akkor már több dimenziónk lesz. És erre készülünk. De most le van zárva, ezt is mondja a hitvallás, hogy a halottak megjelenésével, szellemekkel, egyebekkel, nem írja a hitvallás, de még ha Szűz Mária lenne, vagy bárki az a halott, aki megjelenik, nem foglalkozunk. Tilos foglalkozni. Isten nem véletlenül zárta le ezt az utat a mostani 3,5 dimenzióban. Vele kell foglalkoznunk, őt kell megtaláljuk. És majd foglalkozhatunk azokkal is, akik őhozzá tartoznak, akik hívő módon haltak meg, majd örvendezhetünk együtt az örökké valóságban. Addig pedig keressük Istent. Szolgáljunk neki, és segítsünk másoknak is őt megtalálni. A halottakat pedig hagyjuk a halottakra, bízzuk az enyészetre, ápoljuk szívünkben az emléküket, és gondoskodjunk az itt maradt hozzátartozóikról, szeretteikről. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a megkezdett 357. dicséret harmadik versét énekelve, reménység kötelével véle már összeköttettem, erős hitem kezével már ő belé helyeztettem, el nem szakaszt tőle már sem élet, sem a halál, Jézus Krisztustól. Ugye nincs kimondva benne. Jöjjetek, testvéreim, fennállva imádkozzunk ismét. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ne legyünk tudatlanok a halottaink felől, és attól leginkább ments meg minket, hogy szándékosan vonuljunk vissza tudatlanságba. Köszönjük, hogy te döntesz felőlük, mégpedig sokkal bölcsebben és sokkal szeretetteljesebben, mint azt mi tennénk. Köszönjük, hogy egészen a kezedre bízhatjuk, hiszen te váltottad meg őket is Jézus Krisztusban, hogyha hittek benned. Köszönjük, hogy ezt is te tudod igazán, hogy a szívükben ott volt-e a hitnek a csirája. Köszönjük, hogy teljesen ráthagyhatjuk őket, és a te ítéletedben és szeretetedben megbízhatunk. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor úgy képzeljük, hogy mi igazságosabbak vagy szeretetteljesebbek vagyunk nálad. Könyörülj rajtunk. Segíts, hogy kigyógyuljunk ebből a rossz elképzelésből. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy nem a porhoz, nem a földi testhez kell ragaszkodnunk. Köszönjük, hogy ezt elengedhetjük. Köszönjük, hogy azt nem kell pátyolgatnunk, tartósítgatnunk. Nem kell köré építenünk semmiféle emlékművet. De köszönjük, hogy emlékezhetünk rájuk hálás szívvel, ha a te ajándékaid voltak az életünkben. És köszönjük, hogy ezzel fölszabadítasz arra, hogy kivel az életében foglalkozzunk, hogy odafigyeljünk azokra, akik a környezetünkben vannak. Könyörülj rajtunk, segíts erre. Hiszen olyan sokan élnek reménytelenségben, önzésben és hitetlenségben. Olyan sokaknak van szüksége arra, hogy bátorítsuk. Még a hívő társainknak is nagyon nagy szükségük van arra, hogy odaforduljunk hozzájuk, és bíztassuk őket. Kérünk, hogy adj nekünk erre készséget, és tedd tevékenyé az életünket, hogy ne a halottakkal foglalkozzunk, hanem az élőkkel. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem, hogy az úrvacsorai alkalom a jövő vasárnap lesz, hiszen a reformáció hete után lesz jó együtt lennünk az úrvacsorában is. Most népünk tágabb közösségére is gondoljunk imádságos lelkülettel a szózat eléneklése közben. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a megkezdett dicséretet énekeljük a további verseivel, a 357. dicséretünk 4. versétől végig, földi porból vett porom, végre ismét porba tér meg.